Cari cari Madison. Cari cari Madison. Cari cari Madison. Hey Canada Nio.
Cari cari Madison.
Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató, Hajós Vera vagyok. A Nagy elhatározás címet adtam a mai műsornak. A regény cselekménye a II. Világháborúban játszódik, amikor a francia gyarmatbirodalom része volt Vietnám. Japán és Kína között eközben dúlt a háború, és mivel Észak-Vietnámon keresztül érkezett a kínai hadsereghez az utánpótlás, Japán egyszerűen lerohanta Észak-Vietnámot. Így már nem csak a franciák, hanem a japánok is uralkodtak a helyiek felett. Logikus reakció tehát az ellenállás szerveződése, amit a történet összefoglaló néven Viet Minh-nek nevez. A modern Vietnám 54 etnikumot foglal magában, amelyből a vietek a teljes lakosság 87%-át teszik ki. A viet szó jelentése mind a nyelvet, mind az embert jelenti. Ezek csak egyszerűsített magyarázatai a regény történelmi hátterének. Az új év jó alkalom arra, hogy nagy elhatározásokra jussunk. Mostantól megvalósítjuk önmagunkat, félre az eddigi gyakorlattal, új év, új élet. Így tesz a regény hangján megszólaló Henning is. Családjával együtt utaznak Lanzarote-ra, hogy ott ünnepeljék az új évet. Régóta tervezi, hogy sportosabb életet fog élni, rendszeresen kerékpározik majd, és vigyáz az egészségére. Így bizonnyal kordában is fogja tudni tartani azt. Az egy rendszeresen rátörő pánikroham, ami rajtőtésszerűen tör rá és taglózza le. Ezért új év reggelén egy kölcsönzőből kivett bringával neki megy a hegynek, hogy feljusson a csúcsra. Talán önmagát is készületlenül ért ez az elhatározás, mert sem reggelit, sem folyadékot nem vett magához. Ennek a műsornak nem titkolt szándéka, hogy a könyvek iránt felkeltse az érdeklődését, éppen ezért, ha a beszélgetések végén elhangzó kérdése megküldi a helyes választ, akkor könyvet nyerhet. Az Európa könyvkiadó adta ki Andrew X. Pham, Szürkületi zóna című regényét. A fordítóval, Siklós Mártával beszélgetünk. Az amerikaiak vietnámi jelenlétéről azért nagyon sok mindent tudunk, hála az amerikai filmiparnak, de nagyon keveset tudunk arról, hogy mi volt előtte a francia gyarmatosítás idejéből, ami a II. Világháború előtti időszak, illetve a II. Világháború alatti időszak, amiben ez a történet játszódik.
Igen, nekem is ez volt az egyik legérdekesebb dolog, amikor úgy hát elkezdtem a munkát. Lényegében a történet az valóban egy nagyon kaotikus időszakot öleli fel. 42-ben kezdődik a történet, amikor a francia Indokínát tulajdonképpen hát megszállják a japánok. 51-ben fejeződik be, és már benne vagyunk első indokínai háborúban, ami gyakorlatilag a vietnámiaknak a felszabadító harca volt. Ebben a nagyon kaotikus időszakban zajlik a dolog. Sok mindent meg lehetett tudni magáról arról, hogy a világháborúban hogyan éltek a vietnámiak, és hogyan érintette ez őket, a japánokat, és hát, hogy hogyan vezetett mindez az a háború, amit mi már vietnámi háborúnak ismerünk az amerikaiakkal, ez még akkor nem kezdődött el.
valamennyire történelmet ismerő tudják, hogy az 50-es években volt egy elég hosszú tárgyalás sorozat eredményeként a franciák békét kötöttek, illetve kivonultak Vietnámból. Ez egy nagyon rövid időszak a vietnámi, az észak és a délnek a különállása. Nem szerepel ebben a történetben.
Ez nem szerepel ebben, de abban mindenképp igazad van, hogy a jelei azok bőven megvannak már ekkor is. Főleg északon voltak ugye Ho Chi Minh-nak az erői, és hát nagyon sokat ír ezekről a különféle frakcióharcokról, de ahogy azt a nagyon okos, rövid bevezetőjében mondja az író, igazából nagyjából a könyvben egy kalap alá veszi a vietnámi felszabadító erőket, akik ugye akkor a franciák ellen harcoltak, de az, hogy ellentét van a kettő rész között, tehát a déliek meg az északiak között, tehát ekkor, annak a jeleit is bőven megvannak.
Lassan indul be a történet, mint ahogy a Tuyet és Takashi őrnagynak a kapcsolata is ilyen szépen lassan, ilyen becserkészős módon, gyengéden közeledik az őrnagy a vietnámi lány felé. Nem az a lerohanó, hanem a tisztelet és a megbecsülés, a szerelem adja azt a hátteret, amivel ez a kapcsolat beindul.
Igen, valóban ez a lassúcska indulás, akkor aztán igencsak dinamikus eseménydúsá válik, de valóban az eleje, az amilyen 19. századi romantikus regényeket visszaidéző stílus és hosszas leírások, ezek mind benne vannak, és aztán beindul maga a cselekmény. Másfelől, amit érdekes, amit mondtál, az őrnagy, ez a japán őrnagy, aki beleszeret a vietnami lányban, és hát rendkívül gáláns, tisztességes, megértő, a lehető legjobbakat kell elmondani róla, ami hát a végén egy kicsit azért nem csak, hogy árnyalódik, hanem fel is borul. De minden esetre az egy nagyon érdekes dolog, hogy egyfelől összekapcsolja ezt a két embert, a lányt és az őrnagyot, ez a tisztesség, a becsület, a másokra való gondolkodás, és másfelől pedig az, hogy mind a kettő hát nagyon komoly hát traumákon, mondjuk az egyik az háborús traumák, a lány az a személyes életének a megpróbáltatásain ment át, tehát mindegyiknek veszteségei vannak, tehát ez így összekapcsolja őket. Az nagyon érdekes, hogy az őrnagyban egy kicsit talán az író önmagát is írhatta meg ezzel a két identitásával, mert hogy nem egy egészen tipikus japán ez a japán, hanem életének az valamelyik első felében festőnek készült, és Franciaországban élt, és az európai kultúrát magába szívta, ahogy hát Andrew Pham, a szerző is egy amerikai, vietnámi, és hát keresi az identitását, és van a japán oldala is, ami a végén meglehetős könyörtelenséggel mutatkozik meg, amikor megbosszulja a feleségén esett sérelmet, akit megerőszakol egy francia katona.
Igen, ez is egy érdekes jelenet, amikor francia laktanyába nincsen elég ember, aki karban tartaná a konyhát, meg működtetné az egész rendszert. Egyszerűen kimennek a piacra, és elrabolják a nőket.
Ami nagyon-nagyon érdekes és jó a könyvben, az az, hogy ez a szerelmi szál, meg a meglehetősen kalandos események, amögött mindig ott van a történelmi panoráma, az, hogy mi is zajlik az országban, és amikor te ezt a dolgot említett, hogy ugye összefogdossák a piacon az embereket, az gyakorlatilag része már annak, hogy a japánok, amikor már fogytán volt a készleteik meg, akkor már látszódott az, hogy hát vesztésre állnak, akkor könyörtelenül kizsákmányolták a vietnámiakat, rekvirálások voltak, hatalmas éhínség az országban, és hát ez az elnyomás, ez, amit te most mondtál, az a franciákra vonatkozott, de hát a szegénység meg a nehézségek azok ugyanúgy állnak őrájuk is.
Van ez a cím, ez a szürkületi zóna. Ez konkrétan jelent is valamit.
Amit jelent, az voltak éppen az, hogy ahol ez az egész játszódik, az egy ilyen köztes határzóna, az északi részek között, ahol a gerillák is vannak, meg a déli franciák által irányító terület között. Ez az a bizonyos sötét zóna, ahol az emberek egyik helyről a másikra titokban átmennek, és különféle kalandos események történnek, ahogy innen oda mennek, onnan vissza határzóna. Hát ez a konkrét értelme, nem tudom, hogy te ezt szimbolikusan értetted el, vagy esetleg arra az
hát mindkettő, ez egy ilyen szimbolikus kifejezés, ez a szürkületi.
Twilight.
Igen.
Szürkület. Igen, az, hogy keressük magunkat, nem találjuk, hol is vagyunk mi. Igen.
Még egy elem ebben a regényben. Kalandregény szál is van benne, mégpedig egy kincs vadászat, egy elrejtett kincs, amit a Takasi őrnagy, amikor hatalmat csúcsán van, megszerzi ezt az ékszereket, meg az aranyat, és elrejti. És ennek nagyon nagy jelentősége lesz később a történetvezetésben.
Igen, hát sokan próbálják ezt megszerezni. Ami nagyon érdekes, az az, hogy ugye az embernek óhatatlanul egy kicsit eszébe jut az, hogy ez az aranyember motivum, hogy most akkor ez ilyen pénz is, amit ő eltulajdonított. Takesinak ebben nincsen semmiféle lelkiismeret furdalása, tehát ő azt valahogy úgy gondolja, hogy hát ez ilyen értelemben jár azért, amit ő tett, hogy ahogyan megszerezte. Történet szempontjából nagyon-nagyon fontos, ez egészen biztos, ahogy a kalandok követik egymást, de az őrnagynak a lelkiismeretét ez egyáltalán nem terheli. Ami talán most egy kicsit kitérek egy másik vonalra, ami viszont mindenképpen terheli, az ugye az a bizonyos könyörtelen bosszú, amit a feleségén esett erőszakért, az valami olyan kegyetlenséggel gyomorforgatóan van leírva, mert hát ez is, hogy igazából ezzel veszíti el a feleségének a, hát talán a szerelmét semmiképpen nem, de a
bizalmát.
Elátkozott ez a ház, motyogta Takesi, és a plafont bámulta. Elátkozott vagyok én magam, pedig megtettem mindent, amit lehetett, amit tudtam. Soha nem hibáztattalak semmiért, de bizony jó lett volna, ha hallgatsz rám, és magunk mögött hagyjuk a múltat. A helyőrséget pedig nem lett volna szabad megtámadnotok. Tujet szemében szemrehányás volt. Miért nem szóltál róla nekem? Mert tudtam, hogy mit mondtál volna, mielőtt elindulsz a bosszú útján. Áss otthon két sírt. Takesi arca megrándult. A konfúciánus bölcsesség elevenébe vágott, és lassan rászakadt veszteségüknek, a felesége kettős tragédiájának minden iszonyata. Nyelt egy nagyot, hogy visszagyűrje a felgyülemlő epét. Szerette volna megérinteni a feleségét, de nem tudta. Méltatlannak érezte magát rá. Tudtam, hogy fájdalmat okozok vele neked, mondta rekedten, és mégis megtetted. Ez a háború. És semmiben nem különbözöl Juantól meg az embereitől. Vak vagy mások szenvedése iránt. Egy katonának te ne mondd, hogy nem tudja, mi a háború ára. Gondolom, most aztán tudod. Ezt kívánta a becsület. A becsület, horkant fel Tujet. Igen, ez vagyok én. Igen, pontosan ez. Eddig is tudtad? Én azt tudom, hogy az embert a döntései határozzák meg. Nem szeghetem meg a saját törvényeimet. Örülök, hogy hű tudtál maradni magadhoz. Takeshi megdermedt az asszony hangjából megcsendülő hidegségtől. Sajnálom, ha ez számodra sértő. Van fogalmad arról, hogy mennyire önző dolog ez? A férfi rábámult, elnyíló szájjal. Tüjet folytatta, én, ha kell, bárki és bármi leszek a családomért. A családomért kettőnkért dobtam el magamtól azt a gyereket. Én nem kértelek rá, hogy eldobd. Miért? Te rá tudnál nézni arra a gyerekre, anélkül, hogy az apját látnád? Takeshi elfordította a szemét. Tüjet összeszorította a fogát. Na ki vele? Hadd hallom, hogy az az ember, aki engem megerőszakolt, hogyan ejtett foltott a te becsületeden? Ugyan mit szenvedtél te? Netán téged vertek össze. A férfi megérintette a vállát, de ő lerázta a kezét. Átvállaltam volna mindent, suttogta Takeshi. De nem tudtad. Vagy talán igen. Takeshi nyelt egyet, mintha űr nyílt volna közöttük. A te világodban nem sok hely marad nekem, vagy annak, amit akarhatok, mondta Tuyet. Sajnálom, néha valahogy úrrá lesz rajtam a fekete harag, és legszívesebben mindent felégetnék, elpusztítanék mindent magam körül, annyira erős ez a késztetés, képtelen vagyok kontrollálni. Nagyon is jól kontrolláltad, gondosan megtervezted a bosszúdat. És közben úgy tettél, mint a minden a normális mederben folyna. Takeshi hallgatott. Magadnak való ember vagy. Én soha nem ártottam bele magam a dolgaidba. Soha nem követeltem, hogy mondd el a titkaidat. Amikor összeházasodtunk, egyetlen dolgot kértem tőled, hogy légy őszinte. Rosszul tettem, hogy becsaptalak. Bocsáss meg. A világot ígértem neked, és nem adtam mást, mint fájdalmat és bánatot.
És igazságszolgáltatásnak lehet venni, ő legalábbis annak veszi, hogy aztán a saját gyereke hal meg, ahogy itt mondja, életet az életért.
Egyszer egy gyengéd ember igazságbajnoka, részt vesz a vietnámi ellenállásba, tevőlegesen is kiképzésekben.
Kiképzés, a vietnámi gerillákat.
Igen, így van. Így van.
Egyfelől egy nagyon nemes és fantasztikus ember, de van egy másik oldala.
De viszont ez a japán kegyetlenség, ez jelen van az ő életében is. Nem alakul szépen a vége, tehát nem az lesz, hogy és ellovagolnak a naplementébe, hanem valami egészen más megoldás adódik.
Igen, és ez nagyon szép. Előtte ugyan nagyon féltem, mert ugye talán nem árulok el nagy titkot azzal, hogy őrnagy úgy menekül meg, hogy már meglőve véresen egy csónakban
sodródik a tengere.
És akkor az emberek kicsit aggódik, hogy akkor, ahogy hiszik is a francia üldözői, hogy föl fogják falni a cápák, ám de, mint kiderül, ez nem történik meg, hanem ő maga hazajut, de egyedül és a felesége nélkül. Szeretné, hogy Tuyet csatlakozzon hozzá, és tulajdonképpen itt szerintem nagyon szép a vége, amikor ugye Tuyet végre annyi megpróbáltatás után, a börtön után megkapja a levelet a férjétől, fölkeresi a szerelmüknek az első fontos helyszínét, ahol az első komoly beszélgetés zajlott közöttük, talán az első csók is, de most ezt meg nem mondanám itt hirtelen, de valószínű. Itt a homokdűnéken gondolja azt, hogy neki itthon van a helye. Egy olyan érdekes befejezés, nem happy end, de mégis.
Mindketten önmaguk maradnak. Önmaguk igen. Személyiségét nem feladva önmaradnak abba a helyzetbe.
Igen, tétbefejezés írói megoldásként gondolok rá.
Tudunk-e valamit mondani a szerzőről?
Hát, ami meglepett, mert ugye most utána néztem, az egyfelől az, hogy pár hónapja meghalt. Van az időpont, és valami Instagram bejegyzést olvastam egy. Nem találtam róla olyat, hogy na, akkor meghalt ez az amerikai szerző, stb. 27-ben született, ezek szerint ugye ebben az évben halt meg. Hát egy nagyon-nagyon érdekes utat futott be. 10 éves volt, amikor a család egy baptista szervezetnek a segítségével végül is kijutott hosszas megpróbáltatások után Amerikába, és akkor ő Kaliforniában nőtt fel, és ott is tanult repülőmérnöknek, aminek meg is van a maga az őrnagy is, repülőőrnagy. 2 könyvet írt ezelőtt. Az első az a saját életéből, a saját életét írja meg. Az történt ugyanis, hogy az egyik nővére, aki transznemű volt, öngyilkosságot követett el azután, hogy visszament Amerikából Vietnámba, és ez olyan meggrázkodtatás, és hogy kataklizmát jelentett az ő számára személyesen, mármint a testvér számára, hogy elhatározta, hogy megkeresi a gyökereit, a vietnámi gyökereit, és akkor elindult egy egyéves útra Mexikóból Vietnámba, és ezt írta meg az első nagyon sikeres könyvében. Ez nem jelent meg magyarul, de minden esetre valami olyasmi címe van, hogy egy utazás két keréken, vietnámi tájak és emlékek között címe. És ez is a saját családjáról szól, meg a vietnámi gyermekkori emlékeiről, amiket így felidéz. És a másik könyve, az pedig az apjának a történetét írja meg, aki hát lényegében 3 háborúba vett részt, amíg Vietnámban volt, és úgy írja meg, hát sajnos ez sem jelent meg, de ez is nagyon érdekes lehet, hogy az apja hangján szólal meg. Ez a regény, amit ír, ez mind ezeken alapszik, talán a regénynek valóban az adja az erejét, hogy ez a romantikus történet, szerelmi történet, kalandtörténet, de minden ott van mögötte a személyes hitelesség, és az a fantasztikus történelmi panoráma, amit felvázol. Szép irodalomba voltva ugyanazt írta meg, vagy nagyon hasonlót, mint ebben az előző 2 könyvében. Nőknek, meg a férfiaknak a milyensége és különbsége. Milyen a női erő, amit Tuyet képvisel, aki mindig másra gondol, a családjára, és milyen lelki béke van benne, amit talán a vallása is táplál, és a férfi erő, ami kegyetlenebb, keményebb, és jobban meg is tud talán törni. Míg a nők valahogy mindig kikeverednek, és tovább mennek, és szívósak. Ez egy érdekes dolog volt.
Siklós Márta fordítóval beszélgettünk Andrew X. Pham Szürkületi zóna című regényéről. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy mit csinál az őrnagy a Viet Minh-ben. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. Thank you.
Oh,